kicsit zavarba vagyok, valóban a Magyar Műhely szerkesztőségének tagja voltam, és volt talán némi szerepem abban, hogy a Magyar Műhely hazaköltözött Budapestre, de egy ideje még nálam is fiatalabbak vették át a lapot. Elsimon László, Sőré Zsolt, Kovács Zsolt nevét szeretném megemlíteni, akik a megújult Magyar Műhelynek most a szerkesztői. Zavarba vagyok azért is, mert több dolog is eszembe jut. Megírtam egy előadást, de nem tudok nem reflektálni néhány korábban elhangzott előadásra. Nagyon örültem annak, amikor Balassa Péter arról beszélt, hogy rehabilitálni kell az avantgárdot, és legalábbis én így értettem, és én ehhez annyit tennék hozzá, hogy bizony a 80-as évek költészete, ami az én fölfogásomban, és talán nem csak az én fölfogásomban, az avantgárd időszaka volt. Utólag nézve, a 90-es évek elejéről nézve, bizony a földolgozásokból kimaradt. Leírtak olyan tanulmányokat különböző folyóiratokban, 80-as évek címmel, amelyből gyakorlatilag hiányzott mindaz, ami a 80-as években megtörtént, és olyan jellegű, olyan alkotókat hoztak be 80-as évekbeli alkotóknak, akik legalábbis a 80-as évek második felében vagy a végén kezdték meg tevékenységüket, és igazából a kifutásuk az a 90-es év körül, 90-es évek elejére tehető. Tehát ez a mai napig az irodalom történetben és a kritikában egy igen jelentős hiány. Ráadásul valóban sajnálatos tény, hogy általam nem igazán ismert okok miatt, vagy talán sejtett okok miatt az avantgárd valamiért ezen kritikusok és irodalomtörténészek szemében valamiért valamiféle gyűlöletes, elnézést, hogy ilyen erős szót használok, valamiféle gyűlöletes dologként jelent meg. Tehát nem csak, hogy ezekben a földolgozásokban nem írták le a 80-as évek szerzőinek nevét, és mindazokat a neveket, akik a 80-as években néhányunk, vagy felfogása szerint legalábbis, de én úgy gondolom, hogy akik a 80-as éveket megérték, azok azért ezt nem tagadhatják, meghatározó egyéniségei voltak ennek az időszaknak, nem csak, hogy nem írták le, hanem lehetőleg negatívan írták le. Csak egy példát, tényleg nem akarok, nem fogok neveket említeni, de például a Kassák díjakkal kapcsolatban, a Magyar Műhely Kassák díjaival kapcsolatban egy olyan negatív felhangú írás látott napvilágot a 90-es évek elején, amely írás egyszerűen nem volt igaz, és hát éppen nemrégiben beszélgettünk arról, hogy bizony, ha a Kassák díjasok névsorát megnéznénk, akkor meglepődnénk arról, hogy hát ez egy fontos névsor. A másik dolog a nonfiguratív című kötetemmel kapcsolatban, tulajdonképpen itt a úgynevezett tiroklonista versek, amelyek valóban úgymond jelentés nélküliségükből fakadnak. Ezt, hogy mondjam, csak azért hozom szóba, elnézést, hogy a saját dolgaimmal hozakodom itt elő, de ez egyszerűen annyi volt, hogy egy konkrétista, a konkrét költészetnek, a konkrét művészetnek megfelelő szövegciklust akartam alkotni. A tiroklonizmus, mint olyan, amit azóta szerencsére több helyen leírtak, még lexikonba is. Ez nem létező szó, és sose tagadtam. Egyszerűen egy kocsmaasztalnál kitaláltuk néhányan. Próbáltam keresni egy olyan szót, ami lehetőleg semmit se jelent. Azóta próbáltak jelentéseket hozzáhozni. Most itt kijelentem, mint a szónak az egyik copyright tulajdonosa, hogy nem jelent semmit. Tehát mind azok, akik jelentést akarnak behozni hozzá, azok tévednek, bár hát lehet, hogy jelent mégis valamit, csak nem tudok róla. Tehát tulajdonképpen itt tényleg arról volt szó, csupán a Nonfiguratív című kötetben, a úgynevezett összegyűjtött tiroklonista versek, ez is már hát egyfajta gag volt, mert így összegyűjteni az embernek a saját úgymond megírásra váró verseit, tehát előre összegyűjtöttem, amiket majd megírok. Tulajdonképpen ezeket a verseket így összegyűjtve próbáltam egy olyan szöveget alakítani, hogy tényleg a szöveg saját magát alakítsa, meg kell, hogy mondjam, hogy baromi nehéz volt, szóval tényleg ezt el kell, hogy mondjam, hogy ez a világ legnehezebb dolga, hogy egy olyan szöveget csinálni, méghozzá ez 33 vers, hát persze számmisztika, meg mindenféle ilyen dolg, 33 versen keresztül nem beszélni semmiről, ez egy igenis hosszú szövegek, szóval meg lehet nézni ezeket a szövegeket, ezek hosszú szövegek, nem arról van szó, hogy egy betű vagy egy szó, az egy másik rész, az egy másik, az is van a kötetben, de egy másik ciklus, de ez a bizonyos felépítmény és leépítmény, mert ez egy ilyen piramiszerű építkezés, ezek hosszú szövegek, és hosszú szövegekben nem szólni semmiről, az azért nem semmi, bárki megpróbálhatja utánam csinálni. A harmadik dolog, mielőtt hozzálátnék fölolvasásomhoz, rögtön egy mentegetőzés. Én itt most tulajdonképpen érinteni fogok politikai dolgokat. Ez most nagyon csúnyán hangzott. Ez az több szempontból is csúnyán hangzott, ez, hogy érinteni fogok politikai dolgokat, mert mi annak idején a 80-as évek elején, vagy jó néhányan azzal indultunk az irodalomba, hogy utáltuk a politikát. Ennek természetes okai voltak, egyszerűen tele voltunk a politikával, utáltuk. Szóval elhatároztuk azt, hogy mindenről lehet írni, de politikáról nem lehet, se pro, se kontra. Szóval, hogy mondjam, még azt se néztük jó szemmel, hogyha valaki kvázi lázadó politikai szövegeket írt. Mert egyszerűen úgy éreztük, hogy minek. Ma már látom azt, hogy itt sokkal közelebb voltunk egymáshoz ilyen szempontból, mint annak idején ezt föltételeztük. Igen, kiváló költő barátom, aki meghalt azóta, sajnos Endrődi Szabó Ernő, volt közöttünk az, aki a legkeményebb politikai szövegeket írta bele a verseibe. És tényleg köztünk szólva, tulajdonképpen úgy voltunk ezzel, hogy mi ezt becsültük a legkevésben az Endrődibe, vagy jó néhányan ezt becsültük talán a legkevésben az Endrődibe. Szerettük a képverseit, szerettük a szövegeit, a vehemenciáját, a stílusát és az avantgárd jellegét, de valahogy úgy éreztük, hogy most mit jön itt ilyen politikai dolgokkal. És tulajdonképpen arra azt hiszem, hogy ez azért bennünk volt már akkor is, tehát a 80-as évek elején is. Azért éreztük valahol, és hát utóbb nem volt nehéz erre rájönni, hogy azok a szövegek is, amik valójában nem tartalmaztak politikai dolgokat, éppen az ellenszöveg mi voltukkal, vagy azzal, hogy azt mondja egy szöveg önmagáról, hogy nem beszél semmiről. Ez önmagában már egy politikai kihívás volt. Tehát ez egyfajta másság, egyfajta más gondolkodásnak a megnyilvánulása volt, és én ennek szeretnék valamiféle hátteret adni ebben a kis szövegben, jelezve azt, hogy ez a szöveg nem fedi azt a szöveget, ami megjelent az egyik utolsó eszékötetemben, a szubjektív jegyzet a 80-as évek költészetéről. Nagyjából hasonló gondolkodás, de egy kicsit talán kiegészítő jellegű, tehát nem lesz annyira részletes, és nagy névsorolvasásokat én se fogok tartani. Avantgárd a 80-as években. Az elkövetkező korok irodalomtörténészei hajlamosak lesznek valamiféle irodalomtörténeti korszakhatárnak tekinteni az 1989-90-es esztendőket, beleesnek majd abba a hibába, amiben elődeik is oly gyakran beleestek, miszerint a politikai és történelmi határvonalakat kivetítik az irodalomra, az irodalom történetére is. Meggyőződésem, hogy a politikai rendszerváltás időszaka nem irodalomtörténeti fordulópont, de kétségtelennek tűnik az is, hogy valamiféle esztétikai rendszerváltásról beszélhetünk annak végiggondolása kapcsán, hogyan is alakult a 80-as évek irodalma. Ha mindenképpen korszakolni akarunk, már pedig a későbbi, boldogabb korok irodalomtörténészei szívesen korszakolgatnak majd, akkor helyesebb, ha valahol a 70-es évek végén, a 80-as évek elején húzzuk meg azt a bizonyos korszakhatárt, a határok viszonylagos zártsága miatt más és más ritmusról, más és más önfejlődésről beszélhetünk, mégis a 70-es évek vége, a 80-as évek eleje az az időszak, amikor a változás látványosan bekövetkezik. Nem csupán azért, mert olyan művek látnak napvilágot, amelyek botrányt keltenek, amelyek látványosan szakítanak a megszokottal, az elfogadottal, amelyik megtörik az irodalmi kánont. Gondolok itt akár előzményként Tandori Dezső egy Találkány megtisztítása című kötetére, ami 73-as, vagy már nem éppen előzményként, hanem talán éppen a korszakhatárba beleillőként Eszterházy Péternek a termelési regényére, hanem azért is, mert a 80-as évek elejétől számíthatjuk az irodalom szemléletváltását, annak az új gondolkodásnak a megjelenését, amely visszafordíthatatlanná tette az irodalom pluralizálódását. Ez az az időszak, amikor hosszú idő után újra a lázadás hangja erősödik fel az irodalomban, és ezzel a lázadással együtt megjelenik a másság is. Valóban új idők új dalai szólalnak meg, ha csupán néhány esztendő idejére is. A 80-as évek elején új nemzedék jelentkezik, és nyugodtan írhattam volna azt is, robban be az irodalomba. Annál is erőteljesebb ennek a nemzedéknek a jelentkezése, mivel korántsem beszélhetünk egy korosztályról. Az Acél György korszak kultúrpolitikája végképpen csődöt mondott erre az időre, már képtelen volt integrálni az újabban és újabban jelentkező fiatal írókat, a csendes lefolytás idejének mindenképpen vége kellett legyen. 20 és 30 évesek, beilleszkedni képtelen 40-esek és 50-esek találkoztak egymással, és találtak közös hangot, akarták az irodalom új formáit megteremteni. A József Attila kör, amelyet tipikus állampárti gondolkodással a pártállam kultúrosai találtak ki, nagyszerű helynek bizonyult a másképpen akarjuk megfogalmazására, és ezzel a csoportos akarattal már nem tudott mit kezdeni a kultúrpolitika. Nyitnia kellett. Meggyőződésem, hogy az irodalmi rendszerváltás folyamatában az akkori József Attila kör fiatal szerzőinek csoportos jelentkezése volt az igazi mérföldkő, amelyet előkészített számos jelentős alkotó, akiket ezek a fiatalok mestereiknek fogadtak el, akik nélkül a folyamat el sem indulhatott volna, mégis magának a folyamat befejeződésének szempontjából ennek a nemzedéknek elévülhetetlenek az érdemei. A régi mozgóvilágban már feltűnik a nemzedék számos reprezentánsa, de a pillanat, amely az új irodalom megszületését végérvényessé teszi, a József Attila kör füzet sorozatának elindulása. A Fasírt, illetve a Verziók című gyűjtemény voltak azok az antológiák, amelyekben ez az új nemzedék felmutatta önmagát, amelyek egyértelműen az irodalmi és a politikai lázadás hangján szóltak. Volt a 80-as éveknek egy olyan pillanata, néhány év, amikor úgy tűnt, hogy érvényes, adekvát megszólalás csak az avantgárd forma nyelven alkotóktól várható. Jellemző, hogy ebben az időszakban szinte mindenki, aki az irodalmi életben pozíciót akart magának, ezt idézőjelben természetesen, költőként, szépíróként, az az avantgárd felé közeledett. A Verziókban olyan alkotók is avantgárd formanyelven közölnek szövegeket, akik később az avantgárd egyértelmű elutasításával szereznek megbecsülést a maguk számára, pontosabban fogalmazva, rövid, ezen antológiabeli kitérőjüktől eltekintve semmilyen szempontból nem érzik magukénak magát az avantgárdot. Miközben tehát a verziók antológia nagyon egységes képet mutat tartalmában, műveiben, aközben szerzőiben, ezt utólag látjuk, nagyon is vegyes. Népies konzervatívok, klasszikus formanyelven alkotó urbánusok találhatók a szerzők között. Nyilvánvaló, hogy ez nem értékítélet, sőt egy-egy alkotó életművén belül is megfigyelhetőek váltások, változások, de akkor a 80-as évek elején jellemző volt ez mégis. A szerzők többsége érezve az új időket avantgárd formanyelven alkotott, és ez az antológia avantgárd antológiaként robbant be a köztudatba, és fogyott el 10 000 példányban pillanatok alatt. A 80-as évekre az avantgárd felfutása a jellemző. Neveket tényleg nem akarok sorolni, de hogyha belegondolunk, hogy a verziók antológiában, elhatároztam, hogy nem sorolok neveket, de mondjuk Nagy Gáspár vizuális jellegű szöveget közöl, és Váradi Szabolcs szabad versben ír, és hogy még ki mindenki van benne van az antológiában, én azt gondolom, hogy legalábbis meglepő. Tehát abban az időszakban az irodalomnak valóban volt még egy egysége, nem úgy, mint ma, valóban volt még egy egysége, és valóban ezek az alkotók nem csak beszéltek egymással, szóval én még emlékszem arra az időszakra, amikor még beszélgettek egymással a szerzők, majd egy öreg bácsiként fogom majd mesélni, hitetlenkedni fognak. Tehát nem csak, hogy beszéltek egymással a szerzők, hanem Nagy Gáspár azzal jött elő, hogy ő most csinált egy képverset, nekem mutatta a 23 éves gyereknek mondjuk. Tehát, és Váradi Szabolcs örült, hogy benne van a verziók antológiában. Tehát ez azért egy más felfutása volt a dolognak. Jellemző módon ezekben az összefoglalókban a verziók antológia vagy alig van megemlítve, vagy talán meg sincs említve, nem beszélve a meghatározó jelentőségi szerzőkről. Na most, hogy ennek voltak politikai felhangjai? Természetesen voltak. Nem csak azért idézőjelben a csakot, mert itt valami teljesen más volt ebben az antológiában. Itt képversek jelentek meg, egy teljesen új és úgymond botrányt kevelő dolgok jelentek meg, hanem valóban voltak olyan avantgárd szövegek, amelyek politikailag is szóltak. Ugye úgy kezdődött az egész antológia, hogy nem Párizs, sem Bakony, vér és takony írt a Sziveri, és ez tulajdonképpen jellemző ránk, vagy a mi hibánk bizonyos szempontból, hogy mi magunkban azt gondoltuk, hogy hát ez a Sziveri politikai dolgokkal akar előjönni. Mi magunkban azt gondoltuk, hogy ő talán nem is olyan radikális, mint mi vagyunk, mert mi már nem is politizálunk. Tehát ilyen furcsa dolgok voltak ebben a dologban, de abban mindenki egyetértett, hogy valamiféleképpen egy egészen új formanyelvet akarunk megteremteni. A 80-as évekre az avantgárd felfutása jellemző, legalábbis a 80-as évek közepéig ez a felfutás töretlen, csúcspontjaként talán a magyar műhely 1985-ös kalocsai találkozóját említhetném, amely már a jelenlévők létszámában is erőteljesen bizonyította az érdeklődést az avantgárd iránt. Ugye ez egy esemény volt, hát aki ott volt 85-ben, az tudja, hogy azért ez egy nem mindennapi esemény volt, persze azért is mindannyian tudjuk, mert most minek folytassam, mert hogy először egy úgymond emigráns, stb. Folyóirat Magyarországon, ezért is. De ugyanakkor ott azért mégiscsak az avantgárd, egy ilyen csúnyán kifejezve, történt, tehát jelen volt, és még lehetne példákat sorolni. A József Attila Kör füzetsorozata is ennek jegyében szerkesztődött ebben az időben, egészen az évtized végéig jelentős túlsúllyal avantgárd jellegű kötetek jelennek meg, szerzőket, könyveket hadd ne soroljak, írom itt tulajdonképpen, valóban hadd ne soroljak, nem akarom húzni az időt, de hogyha megnézzük mondjuk az első 40 kötetet, gyakorlatilag a túlnyomó többségét valóban avantgárd jellegű kötetként lehet említeni. Tehát még Garaci Lászlót, Molnár Miklóst is beleértve természetes módon, Zalán Tibort, másokat, az antológiákat, a különböző antológiákat, a KKK antológiát, a Kovács jelenlétrevő antológiát, ezek mind-mind az avantgárd jegyében születtek. Jelképes ilyen szempontból az évtized vége, egészen pontosan az 1990-es esztendő, amikor a médium árt antológia napvilágot lát a régi jakfüzetek utolsó darabjaként. Lezárul az avantgárd korszak az József Attila körön belül, új formát és új szerkesztőséget kap a jakfüzetek, és valami egészen más kezdődik, posztmodern, klasszicizálódás, minden esetre nem az újító szándék érvényesül, mint a 80-as években. A médium árt antológia annyiban is végpont a verziókhoz képest, hogy a 80-as évek elején jelentkező vizuális költészetet bontja ki teljes nagyságában, sokszínűségében, pontosabban csak a vizuális költészettel magával foglalkozik. Az is egyértelmű, hogy a 80-as évek elejének avantgárd költészetének igazi újdonsága a vizuális költészet térhódítása volt. Nagyon fontos pontosan visszaemlékeznünk erre az időszakra. A 70-es évek végén, a 80-as évek elején még leírni sem nagyon lehetett irodalmi folyóiratokban ezt a kifejezést, vizuális költészet. 1980-ban az Alföld című folyóirat nagy merészen, hosszú húzavona után közölte le a Párizsi Magyar Műhely szerkesztőinek ilyen jellegű munkáit, Véládi Miklós kiváló tanulmányával, bevezetőjével, amely írás azonban nem volt mentes a mentegetőzésektől, bizonygatásoktól. Meg kellett magyarázni az olvasóknak és a kultúrpolitikusoknak, hogy létezik ilyenfajta irodalom, hivatkozni kellett Apollinerre, másokra. Ennek a közlésnek, illetve a Magyar Műhely ebben az időszakban szerkesztett számainak meglett az eredménye. Az évtized elején, közepén sorra jelentek meg vizuális költészeti publikációk, ezzel a témával foglalkozó tanulmányok, ismertetések, a műfajnak jelentős kiteljesedése kezdődött. Mindenképpen megindult az ismertetés, ismerkedés folyamata, és azok az avantgárd kötetek, amelyek az évtized során megjelentek, mind tartalmaztak ilyen jellegű munkákat. Nem túlzás azt mondani, hogy nagyon nagy volt ekkor az érdeklődés a műfaj iránt. Az 1984-ben megjelent Hiánypótló, ám önmagában is kissé hiányos képversek című antológia is késő igazolásként magát az érdeklődés erejét mutatja. Tulajdonképpen annak az esztétikai lázadásnak, amely a 80-as években végbe ment, a képvers, a vizuális költészet volt az igazi műfaja. Ilyen szempontból volt óriási jelentősége a Magyar Műhelynek. Az a fiatal nemzedék, amelyik esztétikai, irodalmi és politikai változásokat akart, amelynek tagjai közül került ki a rendszerváltás politikusainak jelentős hányada, egyértelműen figyelt minden olyan törekvésre, amelyik megelőlegezte vagy kifejezte az ő elképzeléseit, és alapvetően három ilyen fórum volt akkoriban. Magyarországon a régi Mozgóvilág, Újvidéken az Új Szimpózion, Párizsban a Magyar Műhely. A Magyar Műhely esztétikai másságot hirdetett megszületése óta mindig a modern, és tegyük hozzá, a nem hivatalos irodalmat és művészetet képviselte. A 60-as években, amikor az még nem volt elfogadott Budapesten, akkor Vörös Sándort, Kassákot, a 70-es években Szentkúti, Joyce-t publikálták a műhely szerkesztői, a 70-es évek második felében pedig az Európában és Dél-Amerikában akkor szintén megerősödő vizuális költészeti irányzatokat és maguk ilyen jellegű alkotásait. A fiatal nemzedék körében a Magyar Műhely divatos volt, egy-egy példányát kézről kézre adtuk, irigyeltük mindazokat, akik hozzá tudtak jutni. Az esztétikai lázadás vezérlobogója lett néhány évre a Magyar Műhely, nem csupán a költők körében lett irányadó, de a prózaírók körében is, Molnár Miklóst említhetném. Ismertek azok az írások, amelyek a vizuális költészettel magával foglalkoznak, és ismertek azok a szerzők is, akik például Kassák-díjat kaptak ebben az időszakban a műhely szerkesztőitől, úgy gondolom maguk a publikációk, vagy a szerzők névsora önmagáért beszél. Csak két név. Az egyik nagyon ismert, a másik a szakmában ismert és elismert. Tandori Dezső és Erdély Miklós. Jelképes, hogy ők ketten egyszerre kaptak Kassák-díjat 1974-ben, mindkettő meghatározó egyéniség lett a magyar irodalomnak, sőt a magyar művészeti életnek. A Magyar Műhely jelentőségét fényesen bizonyítják azok a nevek, akik valamiképpen mind a műhelyhez kapcsolódtak, vagy a műhelyben indultak. Zenei és képzőművészeti életünk irodalmi mindennapjaink vezető egyéniségeit lehetne említeni, hosszú lenne a felsorolás, eltekintek tőle. Beke Lászlótól a filmes Enyedi Ildikóig, Jenei Zoltánig sokakat lehetne említeni. nem csupán a folyóiratban való megjelenés, de a folyóirat körül kibontakozó szellemi műhely is, a rendszeresen megtartott találkozó kis erjesztői voltak szellemi életünknek. Állítom, hogy a magyar műhely jelentősége ilyen szempontból hasonlítható a század elejének Nyugat köréhez, vagy Kassák folyóirataiknak köréhez. Egyetlen egy szót, és elnézést, hogyha egy kicsit hosszúra sikeredett ez a beszámoló. Tulajdonképpen ezeknek a találkozóknak a mintájára az egész irodalmi életnek a megváltozása és a 80-as években ezekhez a körökhöz kapcsolódik. Tehát itt az sincs leírva, vagy az sincs még földolgozva, hogy a 80-as évek közepén, illetve 85-86 körül elindult az élő folyóiratok mozgalma, csak így tudom megfogalmazni, amely egy rendszeres irodalmi esteket jelentett, és amely szintén amellett, hogy az irodalmi és művészeti élet másságát hirdette, politikai esemény volt tulajdonképpen. Ma már látjuk azt, hogy valamiképpen azokba a politikai események sorába tartozott, nem hiszem, hogy túloznék, amelyek előmozdították magát a változást, a politikai rendszerváltást is, hiszen itt folyamatosan, csoportosan, nagy létszámú közönség előtt színházakban együtt léptek föl azok az alkotók, akik egyrésztről akusztikus költészetet műveltek, másrésztről ma az úgynevezett posztmodernek és a vezéregyéniségei. Neveket megint hadd ne soroljak. Köszönöm a figyelmüket.